Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Abban maradtunk, mire leülünk, akkor mindenki csendben marad, úgyhogy majd tartsuk magunkat ehhez a megállapodáshoz. A múlt alkalommal járműdinamikából odáig jutottunk, hogy az erőkapcsolati tényezővel foglalkoztunk. Megbeszéltük, hogy egy ilyen látszólagos csúszásnak a függvényében egy jellegzetes görbe szerint változik a talaj és a kerék közötti erőátszármaztatást jellemző erőkapcsolati tényező. Két apróságot szeretnénk még ehhez kiegészítésképpen itt elmondani. Az egyik az az, hogy természetesen ezen a függvény lefutáson túl, amit a múlt órán szépen megtárgyaltunk, az erőkapcsolati tényező sok minden mástól is függ, leginkább például az időjárási körülményektől. Önök is tapasztalták, hogy nedves időben, száraz időben más-más tapadási viszonyokat tapasztalunk a kerék és a támasztófelület kapcsolatában. Tehát van egy további függőség ebben az erőkapcsolati tényezőben, amit nehéz számszerűen jellemezni, ezt azt mondtuk, hogy véletlenszerű tényezőtől is függ az erőkapcsolati tényező. Tehát ezt is egy kicsit tekintsük át. Az erőkapcsolati tényező véletlen függése a következőből indulhatunk ki. Ha most megnéznénk, hogy adott körülmények között, például egy adott kúszás mellett milyen erőkapcsolati tényezőket tapasztalnánk, akkor például megmérnénk egy kiválasztott nő értéknél az erőkapcsolati tényező értékét, azt tapasztalnánk, hogy bizony nem konstans ez az érték, hanem különböző időpontokból megmérve különböző értéket kapnánk az erőkapcsolati tényezőre. Tehát lenne itt valahol egy adott nő egyenlő állandó mellett, lenne egy font sorozat. Persze valami körül sűrűsödne ez a mért érték, de mégiscsak lenne egy többé-kevésbé széles tartomány, amely az erőkapcsolati tényező szóródására utalna. Tehát ez azt jelenti, hogy minden görb, minden egyes tapasztalt ponton keresztül föl kell tudnunk rajzolni egy jellegzetes görbét, amit múlt órán tárgyaltunk. Tehát például itt lenne egy alsó görbe az erőkapcsolati tényező lefutására, és tudnánk rajzolni egy felső görbét is az erőkapcsolati tényező lefutására. És azt tapasztalnánk, hogy valahol az erőkapcsolati tényező, mondjuk itt két szélső érték között, valamilyen eloszlás szerint, ugye szeretjük ezt a Gauss eloszlást, tehát valami szerint eloszlás szerint változik az erőkapcsolati tényező konkrét értéke adott nő érték mellett. Na most természetesen, hogy egy másik pontban ugyancsak hasonló szóródást tapasztalnánk, anélkül, hogy túlságosan részletekbe mennénk, itt is tapasztalnánk egy mérési szóródást, itt is valahol az erőkapcsolati tényező értéke valamilyen tartományokban változik. Ehhez is föl tudunk rajzolni egy felső burkoló görbét, meg föl tudunk rajzolni hozzátartozó alsó burkoló görbét is. Hasonlóképpen, mint az előbb, itt is megjelenik egy eloszlás az erőkapcsolati tényezőben. Mindez azt jelenti természetesen, hogy erőkapcsolati tényező tekintetbe kell vennünk ezek szerint olyan körülményeket is, amelyet magában ez a nő kúszás értéke nem ír le, tehát az erőkapcsolati tényezőt azt véletlen függőnek is kell tekintenünk. Ez azt jelenti természetesen, hogyha különböző pontokhoz különböző helyettesítő görbét, a múlt órán tárgyat helyettes görbét tud meghatározni, akkor ennek a görbének a paraméterei is változni fognak. Például látjuk azt, hogy itt a két szélső esetben, az egyik esetben itt volt a csúcsértéknek a nagysága, az alsó görbéhez illesztettük, akkor pedig itt találtuk meg a csúcsértéknek az értékét. Tehát ha azt mondjuk, hogy az erőkapcsolati tényezőt jellemző paraméterek, az erőkapcsolati, mondjuk így függvényt, jellemző paraméterek. Mik voltak ezek a paraméterek? Ugye múlt órán ezeket összefoglaltuk. Azt mondtuk, hogy volt mű 0, a maximális értéke az erőkapcsolati tényezőnek. Ugye, ha hozzátartozó kúszásnak az értéke volt a mű 0, mondjuk ennél a görbénél azt mondom, ez volt a mű 0 értéke. A hozzátartozó mű 0 értéke az ez volt. És azt mondtuk, hogy jellemzője volt még ennek a görbének a végtelenben fölvett nő végtelen, mű végtelen értéke, és jellemzője volt még a görbének az a pont, ahol a parabolikus és az exponenciális szakasz egymáshoz csatlakozott. Ezt a pontot jelöltük nü e-vel, tehát azt mondtuk, hogy nü e volt a negyedik paraméter. Foglaljuk össze ezeket a paramétereket egy egyszerű vektorba, és akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy paraméter vektora az erőkapcsolati tényezőnek, és azt írhatjuk ezek után, hogy az erőkapcsolati tényező, mint függvény, az nem csak a nü értékétől függ, hanem ebben a megfogalmazásban függ a mindenkori görbe P paramétereitől is. Na most, hogyha erőkapcsolati tényező véletlen függő, akkor azt jelenti, maga ez a paraméter vektor, amit itt felrajzoltunk, ez nem lesz konstans, hanem a véletlen értékétől is változni fog. Jelölje vevé a véletlen eseményt, és akkor azt mondhatjuk, hogy az erő a P paraméter vektor, P függ a véletlen eseménytől, azt úgy is tudjuk jelölni, hogy ez a P vektor, ez függvénye, talán így írom, ennek a vevé véletlen eseménynek. Ugye? Na most, ha ezt figyelembe veszük ebben a mű felírásban, ugye, ide jelölök egy csatolást, erre a képlethez azt fogja jelenteni, hogy ezek szerint az erőkapcsolati tényező az nem csak a nűtől, hanem a véletlentől függő paraméter vektortól tekinthető függőnek. Na most, hogyan tudjuk ezt megmutatni egy ábrában? Vegyünk egy realizációt, vizsgáljuk egy picit meg egy adott valamely erőátvitel mozgás során azt, hogy az erőkapcsolat tényező mitől és hogyan változik, mondjuk a megtett út függvényében. Tehát erre felé legyen az S megtett út. Erre felé, hogy természetesen a görbénket, ugye a nü, mint kúszás függvényében ábrázoljuk, tehát itt a Q görbe jelenne meg a hátsó síkon, a műkú síkon. Na most ugye azt mondtuk itt az előbb, ha kiválasztunk egy nü értéket, legyen ez a kiválasztott nü érték, akkor ezen érték mellett, még egyszer ide fölrajzolom az előbbi rajzunkat, azt mondtuk, hogy itt lesz egy eloszlás valamilyen határok között, itt a nü értéken egy véletlen változást tapasztalnánk, és azt mondtuk, hogy ezen egy alsó burkolót át tudunk fektetni, és rá tudunk rajzolni egy felső burkoló görbét is, ugye ezek lennének itten a határok. És ugye ezek végül is azt fogalmaznak meg, majd visszatérünk az ábra, hogy van az erőkapcsolati tényezőnek egy bizonytalansági tartománya, egy viszonylag nem keskeny bizonytalansági tartománya. Na, de visszatérve, hogy a út mentén tételezzük fel most első lépésben azt, hogy az erőkapcsolati tényezőt meghatározó kúszásnak az értéke konstans, az azt jelenteni, hogy itt a vízszintes S-nű síkon egy vonalat húzhatunk, ez lenne a mindenkori kúszásnak az értéke. Ha most itt a névleges, mondjuk középső értéket vennénk, mint erőkapcsolat tényező értéket, akkor azt mondanánk, erőkapcsolat tényezőnek eznek a konstans értéknek kellene lennie. Na most jön a véletlen függés. Ugye azt mondtuk, hogy az erőkapcsolat tényező itt egy tartományban valamilyen véletlen változást mutatott, hát most csak úgy szemléltetve, ez azt jelenti, hogy nem ezt a kékkel rajzolt konstans értéket fogjuk kapni, mint erőkapcsolat tényezőt, hanem ez egy picit meg fog változni, és ezen most a függőleges síkba rajzolom ezt a változást, itt ahogy haladnánk előre, az erőkapcsolat tényező véletlen változást szenvedne, például az útviszonyok véletlen alakulásának következtében. Ez az egyik összetevő, amit mondhatunk, de van egy másik összetevő is, a kúszás értéke sem konstans igazából a pálya hossza mentén, mert ahogy változik a keréknek a mozgásviszonya, ahogy változik a járműnek a sebessége, tudjuk, hogy a kúszás értéke, csak emlékeztetőjül, ugye, az emlékeztető, a kúszás értéke az R szer omega mínusz V per V relatív sebességkülönbség volt. Na most, ha változik a kerék szögsebessége, vagy változik a jármű sebessége, már pedig egy dinamikai folyamat során ez könnyen előáll, akkor a kúszás értéke is változni fog. Tehát ezt viszont még cizállálja az a dolog, hogy maga a kúszás értéke is, amit a vízszintes síkba tudunk szemléltetni, nem konstans, hanem itt mondjuk egy kosztor haladás környékén bizonyos ingadozást mutat. Ugye, tehát arról van szó, hogy ezt a narancsságra rajzolt görbét még keresztirányban, ezen a diagramon legalábbis keresztirányban, is meg kéne zavarni azzal, hogy még az a kék középérték sem igaz, hiszen a kúszás változásával a mindenkori, mondjuk erőkapcsolati tényező várható érték is változást mutatna, és ehhez képes jelentkezne még az erőkapcsolati tényező véletlen függése. Tehát ezt tapasztalnánk akkor, hogyha felrajzolnánk a erőkapcsolat térnyő változását. Csak annyit írjunk így, hogy a mű ingadozik S mentén, és még egyszer mondom, ez két forrásból származik. Az egyik az, hogy maga az erőkapcsolat tényező meghatározó kúszásnak az értéke változik, másrészt pedig ugye az erőkapcsolat tényező függvény paramétere is véletlen függés miatt mindig más és más kismértékben megváltozó kúszás értékeket rendelnek hozzá, adott esetben még ugyanahoz a kúszás értékhez is. Na most, amit még itt látnunk kell és szólnunk kell róla, az a tapadási határ. Nem emlékszem, múlt órán beszéltünk el róla. Ugye, a tapadási határ azt jelentette, hogy a maximális átvihető kerületi erő, a max átvihető kerületi erő. Ha a kerületi erőt hogyan számoljuk? A kerületi erőt azt úgy számoljuk, hogy az egyenlő van a műszőr, az Fn, ahol Fn jelölte a két testet egymáshoz szorító, a támasztó felületre merőleges erőt. Ugye azt mondjuk, ennek a maximumát keressük, hogyha az Fn értékét állandónak vesszük, akkor az egyben a műnek a maximumát is jelenti. Tehát azt jelenti ebből, hogy F max az nem más, mint mű maxszor az Fn erő. A mű max értékét pedig mi a továbbian úgy jelöltük, hogy ez a mű nulla jelölt érték volt. Ugye ezek az értékek voltak a maximális erőkapcsolat tényező értékek. Na már most, hogyha a maximális erőkapcsolat tényező értékek, mint látjuk itt is például ebben a tartományban változnak, ugye ennél a görbénél itt volt a maximum, ennél a legfőső görbén itt volt a maximum, ez azt jelenti természetesen, hogy a tapadási határhoz tartozó mű nulla értékek is, kicsit csúnya lett, a tapadási határhoz tartozó mű nulla értékek is egy szóródást fognak mutatni. Tehát amikor majd figyelembe vesszük a tapadási határt bizonyos számításokhoz, akkor azzal is számolnunk kell, hogy ez nem egy definit módon meghatározott és változhatatlan érték, hanem bizony ez nagymértékben függ az időjárási körülményektől. Ezért például a menetrendi számításokat is végzünk, akkor tudomásul kell vennünk például, hogy a lehető legkedvezőtlenebb tapadási viszonyok mellett is tartható legyen a menetrend, akkor tehát mondjuk a tapadási tényezőnek a legkisebb értékével számolunk. De más szempontból azt mondjuk, méretezni szeretnénk a hajtásrendszernek valamely pontját, akkor pedig éppen azzal számolunk, mekkor lehet a legnagyobb terhelés pedig a legnagyobb tapadási tényezőnél állhat elő. Tehát itt a számunkra a lényeg az, hogy a tapadási tényező, ugye műmaxnak az értéke a mű nulla, amit másképpen műtével, mint tapadási tényezővel is szokás nevezni, ez a műté érték is, ugyanúgy, ahogy a műnek az értéke, ez nem konstans érték, hanem véletlen függő lesz. Tehát műté, a tapadási határ, műté funkció vevé írható, illetve omega, véletlen esemény. Tehát ez is bizonyos mértékig a véletlentől függ, ezt a felhasználásnál nekünk tekintetbe kell vennünk. Tehát ez lenne az egyik dolog, amit az erőkapcsolat tényezővel kapcsolatban nekünk mindenképpen jó tisztán látnunk. Másik pedig egy kis kitekintés arra vonatkozóan, hogy a kerék és a talaj múlt órán elemzett kapcsolatát elfogadva értelmezni tudjuk a gördülési ellenállást energetikai alapon is. Tehát a gördülési ellenállás energetikai alapja. Mit is értettünk gördülési ellenállás alatt? Azt mondtuk, ha van egy kerék, ezt a kereket egy viszintes sík egyenes pályán mozgatni szeretnénk, valamilyen V-sebességgel mozgásba hozzuk, akkor mozgatáshoz szükséges, hogy erre a kerékre valamilyen viszintes erőt fejtsünk ki, mondjuk most erőben megfogalmazva. A gördülési ellenállás erő ki kell fejtenünk erre a kerékre, egyenletes sebesség való mozgatásához. Ennek az erőnek a párja hol jelenik meg? Természetesen a kerék és a sín kapcsolatban jelenik meg az FDE ellenereje, tehát azt jelenti, hogy ott keletkezik egy hajtást akadályozó erő. Na most, ez egyben egy teljesítményt is jelent, tudjuk azt, hogy az erő és a sebesség, egy erőt adott sebesség mellett fejtünk ki, akkor teljesítményt végzünk, tehát a gördülés ellenállás teljesítménye, az, mivel ezt az erőt, ezt FDE erőt, amit kifejtünk, ezt V-sebesség mellett fejtjük ki, ezért a kettőnek a szorza megadja azt, hogy mekkora teljesítményt fejtettünk ki a gördülési ellenállásnak a leküzdésére. Most nézzük meg más oldalról a kerék és a támasztó felület kapcsolatát. Ha visszaemlékezünk rá, akkor azt mondtuk, hogy most csak a érintkezési felületet felrajzolva, hogy van itt egy elliptikus érintkezési felület, ugye, ez legyen az érintkezési felület, ellátom xy koordinátákkal is, xy koordináta rendszerben, mondjuk errefelé történik a gördülés, ez a haladásnak az iránya, akkor felosztottuk ezt a tartományt egy adhéziós tartományra, ugye, itt jelentkezett egy adhéziós tartomány, ez volt az adhéziós tartomány, és itt a kilépő környezetében itt volt a csúszási tartomány, a slip tartomány AS. Most az AS slip tartományban ott viszont relatív elmozdulás van, ugye? Most ennek a slip tartománynak egy kis elemét kiválasztjuk, ebben a slip tartományban kiválasztjuk egy picike kis elemet, egy környezetet, hogy nagyobb ábrát rajzolhassak, akkor ott azt fogom tapasztalni ebben a kis környezetben, nagyobb a kirajzolva, hogy ott az történik, hogy ezen a kis elemi felületet itt kiválasztva, ha veszünk itt egy DA felületet, akkor ezen a DA felületen van egy relatív sebesség. Ugye ezen a DA felületen két dolog történik. Egyrészt ez a DA felületen van mondjuk egy delta nű sebesség, az azt mondom, ez a csúszás is, a lokális csúszási sebesség, lokális csúszási ez a lokális csúszási sebesség ebben a kis pontban, amit itt találunk. És ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy van egy bizonyos erőátvitel ezen a felületen. Ha azt mondom, hogy itt van egy tau, az xy koordinátáktól függő nyírófeszültség, vagy ha úgy tetszik, egy felületi megoszló trakció, akkor az a df erő, amit ezen a felületen át tudunk vinni, a df erő, amit átvitelre kerül, a df értéke az nem más, mint ennek a tau erőnek, tau xy trakciónak, és a DA felület nagyságának a szorzata. Na most itt megint azt tapasztaljuk, hogy ebben a pontban egy erő átvitelére kerül sor, mégpedig relatív csúszás mellett, itt elemi kis teljesítmény, egy DP elemi kis teljesítmény kifejtésére kerül sor, ami nem más, mint ennek a DF erőnek, és a hozzátartozó delta nű sebességnek a szorzata. Na most, hogyha vesszük ezt az elemi kis teljesítményeket, összegezzük a teljes slip tartományra, tehát az elemi teljesítmények összegzése az AS slip tartományra, ugye azt mondhatnánk, hogy integrál az AS felületre a DP elemi teljesítményeknek, vagy másképpen integrál a DA felületre a tau xy szor delta nü DA. És hogyan tudjuk a taut kiszámítani? A tau értéke pedig a felületi trakció az a normál trakciónak a műszöröséből számítható. Tehát azt mondhatjuk tovább, hogy ez nem más, mint a slip tartományra integrálva a műszér P, mű xy, jelölöm azt, hogy ez a maga az erőkapcsolati tényező, és a felületfüggő lehet szorozva a Pxy felületi normál trakcióval, és még megszorozva a D mű xy-tól függő elemi kis sebességkülönbséggel, így kapjuk meg a teljesítménynek az értékét. Na már most ez a teljesítmény összeg, ez az integrál DP, ha úgy tetszik, egy P teljesítményt fog adni, ez a teljesítmény nem más, mint a gördülési ellenállás által kifejtett teljesítmény, tehát azt kell mondanunk, hogy ez a P teljesítmény, itt a végén írom, ez egyenlő kell legyen a gördülési ellenállás PGE teljesítményével, azaz a gördülési ellenállás FGE értékének és a mindenkori V-sebességnek a szorzatával. Így módon kapcsolatot találtunk a slip tartományon létrejövő csúszási és erőátviteli viszonyok, valamint a kerék gördülése során fellépő gördülési ellenállás között. Na hát ennyi még az erőkapcsolati tényező, ez a múlt óra kiegészítéseképpen, és akkor térjünk át a következő témakörünkre, ez pedig a járműveknek a fékezése lesz, a fékerő kifejtés, és ennek néhány dinamikai kérdése. Magával a szerkezettel már járműrendszerekben megismerkedhettünk. Itt most egy picit az erőtani viszonyok elemzésével szeretnénk tovább lépni. Tehát a következő témakörünk a járművek fékezésének fékezése, dinamikája. Járművek fékezése, dinamikája. Tehát itt most ugye bizonyos fékrendszereket megismertünk korábbi tanulmányainkban. Háromfajta fékkel fogunk, vagy tudunk most itt foglalkozni. Egyrészt a tuskós fékezéssel, másrészt a dobfékkel, amikor egy fékdobhoz szorítjuk a fékpofákat, harmad részben pedig a tárcsafékezés az, ami a járművek tekintetében legtöbbször szóba jön. Ezt a három fékezési esetet szeretnénk megvizsgálni. Az első kérdés tehát mindjárt legyen a tuskós fékezés. A szerkezet kialakítása remélem nem újdonság, de azért próbáljuk meg felrajzolni, hogy mégis miből áll ez a tuskós fékezés. Ugye ez egy fék szerkezet, amikor a járműnek a forgását azáltal akadályozzuk, hogy féktuskókat szorítunk a forgókeréknek. Tehát mondjuk itt legyen a fékezendő kerék. Ez a fékezendő kerék, és ennek a fékezését úgy valósítjuk meg, hogy mondjuk legegyszerűbb esetben két féktuskót nekiszorítunk ennek a féknek, ennek a keréknek. Igen? Itt? Itt? AS, bocsánat, igen. Sziktartomány. Köszönöm szépen, majd jöhet feliratkozni. Tehát két féktuskót szorítunk neki, ennek a keréknek, és a féktuskók fogják akadályozni a kereket a forgásában, tehát ez a kerék errefelé forog, akkor ezt a forgást a féktuskók és a kerék között fönnálló surlódás fogja akadályozni. A szerkezet működéséhez hozzátartozik még az, hogy függőlegesen föl kell függesztenünk ezeket a féktuskókat, egy-egy karral, mondjuk az alvászhoz, vagy valamilyen járműszerkezeti elemhez. Mind a két féktuskót föl kell függesztenünk. Ezek fogják fölvenni a függőleges erőket. Ezeket nevezzük függvasnak. Függesztő vagy rövidesen függvas. Ezek a függvasok. És hát a nekiszorításról is gondoskodni kell. Hát a nekiszorítás történhet úgy is, hogy ide kialakítunk egy csapot ennek az oldalára, és ezen a csapon keresztül egy rudat vezetünk keresztül, és ezt a rudat fogjuk mozgatni oly módon, hogy ide teszünk egy ilyen kart, ez egy merev kar, mindjárt szép mechanizmus, otthon kiszámolhatják a szabadságfokát, fölírhatják a szerkezeti képletét, és a fékerő kifejtés ott történik, hogy ezt a rudat meghúzzuk valamilyen FF erővel, ennek hatására ugye a féktuskók nekifeszülnek a keréknek, itt is keletkezik egy F erő, és itt is keletkezik egy F erő, legyen az itt az FX erő, ez is legyen itt FX erő, hogyha a rudazat hatásokától eltekintünk, és a karáttételek azonosak, akkor ez a két FX erő az egymással megegyező lesz. Ennek hatására a kerék és a féktuskók között surlódó erő keletkezik, amely surlódó erő egyrészt akadályozni igyekszik a keréknek a forgását, másrészt pedig a féktuskót elmozdítani igyekszik lefelé irányba, itt pedig fölfelé irányban, amely elmozdulást az előbb említett függvasak akadályozzák meg. Tehát ez lenne a féknek a szerkezeti kialakítása. Bennünket most ebből ennek a féknek a dinamikai, illetve erőtani viszonyai érdekelnek, tehát egy picit most nagyítsuk ki ezt a féktuskót, és nézzük meg, hogy milyen erőhatások jelentkeznek ezen a féktuskon. Tehát a féktuskóra ható erők. hát kicsit nagyba kirajzolva, tehát itt van a kerék kiválasztott szegmense. Ehhez a szegmenshez kapcsolódik valahogy a féktuskó. Hát, ha sikerülne szépen megrajzolnom. Itt lenne tehát a féktuskó, itt a csapszeg. Ezen a csapszegen keresztül számunkra most az a lényeges, hogy kifejtünk egy FX szorítóerőt, és ennek hatására ezt a féktuskót modelleztük, és azt mondtuk, hogy a kerék ebbe az irányba forog, akkor azt tudjuk, hogy ennek a féktuskónak az egyensúlyára szükséges az, hogy itten valamilyen függőleges FY erő, amely a csapra hat, a féktuskó csapjára hat, ez egyensúlyban tartsa a féktuskót. Tehát ez a két, az erőviszonyok azért kicsit mások a vektorok hosszát tekintve. Na, ez lenne a helyzet számunkra. Ugye valahol van a keréknek egy középpontja, és ehhez a középponthoz képest bejelölhetjük azt a szegmenst, azt a körszegmenst, amely szegmensen belül az érintkezés történik. Tételezzük föl, hogy innen mérjük a fi szöget, és akkor azt mondhatjuk, hogy itten ezt a szöget fi nullal jelölve, nagy fi nullal jelölve, itt is ugyanazt a nagy fi nullat fogadjuk el, feltételezve, hogy szimmetrikus a féktuskónk, és vegyük még tekintetbe azt, hogy a kerék sugara az valamilyen nagy erre jelölt sugár. Tehát ezek a viszonyok vannak, ugye az történik most itt, hogy itt a felület, az érintkezési felület, ezen a felületen két dolog történik. Egyrészt a FX erő hatására, meg hát a sorolás viszonyok hatására kialakul egy normális trakció, tehát itt kialakul, hát most csak próbálom szemléltetni, kialakul egy nyomás, eloszlás a tuskó és a kerék között, és ennek eredményeképpen a surlódás következtében kialakul itt egy erőrendszer a kerékre, illetve most a tuskóra ható erőket, ha rajzolom, akkor ezt a tuskót lefelé mozgató elemi kis surlódó erők keletkeznek, és tehát van itt egy normál erőeloszlás, azt is talán megpróbálom jellemezni ezekkel a kis nyilakkal, és ezen normál erő és a fellépő surlódó erők eredményeképpen végül is az FX és FY erők hatására a tuskónak egyensúlyban kell lennie. Hogyan tudnánk ezt az erőrendszert vizsgálni? A szokásos eljárása mérnék gyakorlatban, valamiért ilyen nagyba nem látunk át, nem tudjuk az eredményét egyből felírni, akkor apró picike részt választunk ki, és annak a résznek a viszonyait vizsgálva, aztán megállapításokat tehetünk az egész felületre vonatkozóan. Itt is most választunk ki a vizsgálatunk céljára egy elemi kis felületet, mondjuk itt egy DA felületet. Legyen itt egy kis DA felület, amely DA felületet jellemezni tudunk két dologgal. Egyrészt azzal, hogy a hozzátartozó középponti szög, ez a szög, ez legyen DFI, elemi kis szög. És a másik jellemzője pedig, amit csak itt jelöltök a táblán, hogy ennek a tuskónak a tábla síkjára merőleges méretét jelölje B. Tehát kis B jelölje a tuskónak a tábla síkjára merőleges méretét. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez a felület, a DA felület az előállítható ennek a B szélességnek, és ennek a sárgával, narancsárgával rajzolt ifosznak a szorzataként, az ifosz pedig nem más, mint a sugárnak és a hozzátartozó középponti szögnek a szorzata. Tehát B-szer, R-szer, D-fi, ez lesz az elemi DA felület. Na most nézzük meg akkor ezek után, mi történik egy ilyen DA felületen. Tehát most ezt a picike kis DA felületet fogjuk innen kinagyítani. Akkor következőt látjuk. Itt van a DA felület. Erre a felületre mik hatnak? Most, hogy a tuskóra ható erőket szeretném érzékeltetni, akkor azt mondom, hogy erre a DA felületre hat egy elemi felületre merőleges erő, legyen ez a DFN erő. Ugye? A DFN erő, és mivel a kerék sebesség iránya csak halvány arról, hogy ilyen irányú ezen a surlódó felületen, következik ebből, hogy egy surlódó erő is föl fog lépni, mégpedig a mozgás irányába itt lesz a DFS elemi kis surlódó erő. Ugye ezek az erők fognak hatni a tuskóra, és ezeknek az erőknek számunkra lényeges az, hogy a vízszintes és függőleges összetevőit megalkossuk. Tehát bontsuk föl mind a két erőt a két koordináta irányra, tehát X irányú komponensekre, és a függőleges Y irányú komponensekre. Hát akkor azt mondhatjuk, hogy a normál erőnek is van egy y irányú komponense, és van egy x irányú komponense, valahogy így. És a surlódó erőnek is van két komponense, egy x irányú komponense, és van egy, pontosabban ez az y, ez pedig az x irányú komponense. Rendre jelöljük őket így is, ez lenne a dfs x, ez lenne a dfs y, és a kékkel rajzolt normál erőnél is, ezt az erőt, amit ide rajzoltunk, ez lenne a dfn y, ez az összetevő, ami itt van, ez pedig lenne a dfn x összetevő. Na most, ugye még lényeges a szöghelyzet számunkra, tételezzük fel, hogy ez a kiválasztott rész, ez most éppen a tetszőleges fi szöghelyzetben van, azaz a normál erőnek az iránya a vízszintessel valamilyen fi szöget zár be. Na most akkor derékszögű háromszögeket találunk itten. Ugye azt mondja, hogy merőleges szárú szögek következtében, hogy ez a szög is a fi szög lesz, valamint az itt tapasztalt fi szög is fi szög lesz, tehát ez a két szög, ez fi, és ennek kapcsán most már föl tudjuk írni az egyes normál erő komponensek és surlódó erő komponenseknek a nagyságát. Na nézzük, hogyan nézne ez ki. Hát ugye nézzük először a dfn x-et, azaz a normál erő x irányú komponensét. Azt látjuk, hogy nagyságát tekintve a dfn x, az ugye az dfn erőnek a melyik szögfüggvény, ez a koszinusz fi szerese, koszinusz fi. Előjelét tekintve pedig negatív irányba mutat, az x pozitív irányba ellentétes, tehát legyen ez mínusz érték. A függőleges komponense az pozitív irányba mutat, tehát a dfn y, ez pozitív lesz, nagyságát tekintve pedig a dfn szer színusz fi összetevő lesz. Nézzük a surlódó erő komponenseit. A dfs x, a surlódó x irányú komponensét itt látjuk. Azt látjuk, ez is negatív előjelű, tehát mínusz. Nagyságát tekintve pedig ugye a dfs erőnek, a surlódó erőnek, elemi surlódó erőnek a színusz fi szerese. Végül, de nem utolsó sorban, a ds y, az pedig szintén a pozitív iránya ellentétes irányba mutat, nagysága pedig dfs-szer koszinusz fi. Na most, mit tudunk mondani dfn erőről? Ezt a képletet még itt folytatni fogom, tehát ezt picit szabadon hagytam, csak fölírom ide, hogy az elemi dfn erő az kiszámítható a nyomásból, a nyomásnak és a felületnek a szorzataként. Ez nem más, mint P. Itt jelöljük mindjárt, hogy mitől függ a P. P-szer a dA felület. Na mitől fog függeni a P-nek az értéke? Hát azt kell mondanunk, hogy a P-nek az értéke mindenképpen függeni fog, legalább legegyszerűbb esetben is a fi szöghelyzetnek a függvényében kell tekintenünk. Itt már érzékeltettem, hogy változni kell a P-nyomásnak a szöghelyzet függvényében, hiszen a tuskó egyensúlya majd csak változó P mellett állítható elő. Tehát a dfn értéke az P-szer dA alakban számítható, továbbiakban ezt a fitől való függést nem fogom mindenhol jelölni. A dfs erőről pedig az elemi surlódási erőről azt mondhatjuk, hogy az műször dfn, ugye a felületi normál erő műszöröse, a mű a csúszósurlódási tényező, azaz tovább írva műször P-szer dA alakban írható föl az elemi surlódó erő. Na, hát ha idáig eljutottunk, akkor beilleszthetjük ezeket az összefüggéseket ezekbe a képletekbe, és azt mondhatjuk ezek után, hogy a dnx összetevő, az a dfn helyére beírni a nyomás és a felületi szorzatát, azt mondhatjuk, hogy P-szer koszinusz fi-szer dA nagyságú. A függőleges komponens az P-szer színusz fi-szer dA lesz, hogyha dfn helyére a műszer a P-szer dA-t helyettesítjük. A surlódó erőnél meg bejön még a mű surlódási tényező is, előjel marad. Műszer P-szer színusz fi-szer dA lesz a x irány összetevője, és mínusz műször tészer koszinusz fi dA lesz a függőleges összetevője. Na most, hogyha ezeket az erőket összegezzük a teljes érintkezési felületre, tehát fi értékét a mínusz nagy fitől nagy fi, plusz nagy fi tartományban tekintve összegezzük ezeket az összefüggéseket, akkor megkapjuk ezeknek az eredőjét, amely eredőkkel végül is ezeknek a bekötési pontokban fölép fy és fx erőknek kell egyensúlyt tartaniuk. Tehát a Tuschko egyensúlya a Tuschko egyensúlyához azt mondja, tekintsük először a vízszintes erők, ugye szumma fx egyenlő nulla, tehát a x irányú erőknek az összege nulla kell legyen, azaz van egy x irányú erőnk, az fx erő, ugye? Ehhez hozzáadjuk az összegzését, így a teljes A felületre összegezve, most csak egyszerűen jelölöm először, a dfmx erőket, plusz ehhez hozzáadva megint csak a teljes felületre összegezve a dfsx összetevőket, ennek az összegnek zérus értékűnek kell lennie. Ugye ezt egy picit átrendezve azt kapjuk, hogy az fx erő ezek után nem más, mint mínusz integrál teljes A felületre dfmx mínusz integrál a teljes A felületre dfsx. Helyettesítsünk be. A dfmx helyére ott van az összefüggésünk, ugye az mínusz volt ott, tehát az most igazából plusz lesz, és integrálnunk kell a teljes A felületre a p-szer koszinusz fit dA mínusz a dfsx, a dfsx negatív volt, tehát itt újra pozitív lesz, tehát plusz integrál a teljes A felületre a műször p-szer a színusz fi dA. Ugye erre az eredményre jutunk, és hát ezt lehet még tovább ragozni, most csak pont, dA egyenlő b-szer r-szer d-fi helyettesítést, ha végrehajtjuk, azért talán egyszer fölírom, azt jelenti, hogy amikor a teljes A felületre integrálunk, ugye akkor most végül is D és R értékét kiemelhetjük, mert az nem függ a felületnek a adott koordinátájól. A teljes A felületet akkor járjuk be, hogyha fi értéke mínusz nagy fi-től plusz nagy fi értékig változik, és akkor a szög függvényében, amit integrálnunk kell, hogyha ezt a kettőt összeadom, hogy csak egy integrált kelljen írnom, akkor a p-szer koszinusz fi-nak és a műször p-szer színusz fi-nek végül is az integráját kell megalkotnunk, meg kiszámítanunk, és most már fi szerint integráltálunk, tehát mindez d-fi. Ez tehát elejét-végét nézve megadja, hogy a féktuskó felfüggesztéséhez szükséges, illetve a fékerő kifejtéséhez szükséges fx erő ezen összefüggés szerint van kapcsolatban a felületen kialakuló nyomás és a súródási tényezővel. Talán itt is látszik az, hogy ennek az erőnek a nagysága függ a súródási tényezőtől is. Tehát nem csak a nyomás nagyságától, annak eloszlásától függ, hanem függ a súródási tényezőtől is. Menjünk tovább, nézzük az fy erő, a szumma fy egyenlő nulla, függőleges erők egyensúlyát. Akkor ugye van nekünk egy pozitív fy erőnk, ami a féktuskónak a csapjára ható erő, és ehhez kell összeadnunk azoknak az y komponenseknek az integráját, tehát plusz integrál az A felületre a dfn y, plusz integrál a teljes A felületre a dfs y. Ebből az fy értékét kifejezve mínusz integrál A felületre dfn y, mínusz integrál A felületre dfs y. Na, helyettesítsük be ide a felülettől függő, illetve a fölírt képlet szerint ezeket az elemi kis erőket. ugye a DFNY, ott szerepel a Spacer sinus Fisher diá volt, tehát ez lesz mínusz integrál az A felületre Spacer sinus Fi diá. Míg a surlódó erő az ott negatív előjelű volt, annak a függőleges komponense akkor itt pozitív lesz, tehát plusz integrál az A felületre, műször Spacer cosinus Fi dA. Ha most megint behelyettesítjük a dA-ra a B szer R szer D összefüggést, tehát ezt az összefüggésünket, amit szerepel, azt ide behelyettesítjük, akkor ismételten csak megtehetjük azt, hogy B-t és R-t kiemeljük. B szer R kiemelése után egyetlen integrált írhatunk itt is, talán akkor nem kell zárójel. A teljes felületet akkor járunk be, a mínusz fi-től plusz fi-ig történik az integrálás, és amit integrálnunk kell, ugye az mínusz p-szer színusz fi plusz műször p-szer koszínusz fi, zárójel bezárva d-fi. Ezzel megkapjuk a függőleges erőt, elejét végét bekeretezve. Ez nem volt más, mint a függőleges erőnek a nagysága. És még egy dolgot tudunk kiszámítani akkor, ami számunkra lényeges. Ez a nyomaték egyensúlynak a kérdése. Nyomaték egyensúly. Nyomaték egyensúly. Ennek a kiszámítását két lépésben tegyük meg. Az egyik lépésben először csak számoljuk ki a surlódó erőnek az eredő nyomatékát. Ugye az elemi normál erő nyomatékával nem kell számolnunk, hogyha a kerék középpontjára számoljuk a nyomatékot, mert a normál erő irányát tekintve a kerék középpontján megy keresztül. Tehát írjuk fel a nyomatéki egyensúlyt a kerék középpontjára. Ugye megtanultuk mechanikából, hogy a tér bármely pontjára írhatjuk a nyomatéki egyensúlyt, legyen ez most a kerék középpontja, akkor a következőt mondhatjuk. Első lépésben számoljuk ki az MS nyomatékot, ez lenne a surlódó nyomatéknak a nagysága, ami nem más, mint az elemi surlódó erőkből számított nyomatéknak az összege. Tehát a teljes A felületre az elemi surlódó erőnek a nyomatékát kell meghatároznunk, ehhez az ábrához térek egy picit vissza. Elemi surlódó erő tangenciális irányban DFS nagyságú. Milyen messze van ez a forgás tengelyétől? Pontosan R távolságra van. Ugye? Tehát azt jelenti, az elemi surlódó erőnek a nyomatéka az R-szer DFS nagyságú. Ugye? R-szer DFS nagyságú az elemi surlódó erő. Nyomatéka, ezt ha összegezzük, akkor megkapjuk az eredő surlódó nyomatékot. Ugye R értékét itt már kiemelhetjük. És az integrál, az A felületre való integrálásnál nézzük, mi is az a DFS. Azt mondtuk, hogy az műször P-szer DA. Ezt kell a teljes A felületre integrálnunk. Itt szeretnék utálni rá, itt írtuk fel, hogy a DFS elemi surlóderő az műször P-szer DA. És a DA felület helyére írhatjuk még be a szokásos módon R-szer integrál, ilyen műször P, és a DA helyére írhatjuk a DA és a DR közötti összefüggések, DFI közötti összefüggésünket, miszerint ez B szer R szer DFI. Ahhoz, hogy a teljes A felületet megint bejárjuk, mínusz nagy fi-től plusz nagy fi-ig kell ezt az integrált elvégeznünk, és akkor azt kapjuk, hogy a B és az R kiemelhető az integrálból, tehát azt jelenti, hogy B szer R a négyzeten szer integrál mínusz nagy fi-től plusz nagy fi-ig. A műször P dφ-t kell nekünk kiszámítanunk. Na most ugye, itt most tegyük meg a következőt, hogy bővítsük ezt a törtet, illetve ezt a képletet 2 φ-vel. Tehát azt mondja, hogy a B szer R négyzet marad, és szorozzuk meg 2 nagy φ-vel, és osztjuk el 2 nagy φ-vel ezt a törtet, és akkor az integrált ide mögéje írom, a mínusz φ-től plusz φ-ig tartó integrált, ami egy 2 φ nagyságú tartomány, ne felejtsük el, műször P-szer dφ képlet szerint, ha írom, akkor ha jól vesz, és megnézzük, akkor amit itt kiszámítottunk, tulajdonképpen nem más, mint egy integrál átlag. Ugye? A mínusz φ-től nagy φ-ig tartó 2 φ szögtartományra összegeztük a műször P szorzatnak az értékét, ugye? És elosztottuk az integrálási tartománnyal, így egy átlagos értéket kaptunk, ezt nevezzük műpé átlagnak. Jelöljük úgy, hogy a műpé számpár föl, vagy betűpár fölé egy vonalat húzunk, és erre azt mondjuk, hogy átlagos műszört P. Tehát a műszört P szorzat átlagértéket fejezi ki, és akkor ezzel az átlagértékkel egyszerűen azt írhatjuk, hogy ez B-szer, R a négyzeten szer, 2 fi-szer μp átlag. Na, akkor készen is vagyunk, még szünet előtt fejezzük be gyorsan a nyomatéki egyensúlyt, hiszen amit itt fölírtunk, ez csak a surlódó nyomaték, talán ide is írom a végére, ez a surlódó nyomaték. Egy féktuskóval, ilyen körülmények között ekkora surlódó nyomatékot tudunk kifejteni a kerékre. A nyomatéki egyensúly tekintetében figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Fx-szerűnek nincsen nyomatéka a kerék forgástengelyére, de az Fy-nak van nyomatéka, mégpedig, picit lejjebb engedem a táblát, hogy bejelölhessem, jelöljük mondjuk deltával azt a távolságot, amilyen messze a keréktől elhelyezkedik a féktuskót rögzítő csap, és akkor azt mondhatjuk, hogy a nyomatéki egyensúly azt jelenti, hogy az Fy erő a delta plusz R távolságon ugyanazt a nyomatékot kell kifejtse, mint amit a surlódási felületen az előzőekben kiszámítottunk, tehát pontosan ezt az MS nyomatékot, azaz ugye a B-szer R a négyzetenszer 2 fi-szer μp átlag nyomatékot kell kifejteni. Tehát ez a harmadik egyenlet, aminek érvényesülnie kell. Kaptunk tehát három egyenletet, és hát az a kérdés, hány ismeretlen van. Hát sajnos sok ismeretlen az egyenletben, mert az egyenletben mik az ismeretlenek? Ismeretlen számunkra a mű, a surlódási tényező, szögfüggvényen való esetleges változása, és ismeretlen számunkra a nyomásnak a fi függvényében való változása. Ezek ismeretlenek. Ezeket az ismeretleneket kell nekünk három egyenletből kiszámítani, ami akkor lehetséges, hogyha ezek összességében háromnál több ismeretlent nem tartalmaznak. Hát még ha műt állandónak is tekintenénk, vagy ismernénk a szögfüggvény változását, azt jelenti, hogy a P-nek is még továbbiakban lehetnek paraméteri, legalább két paramétere kell legyen a P-nek, mert legalább lineáris változást fel kell tételeznünk a két felület között, hogy egyáltalán az egyensúly az létrejöhessen, hiszen ha a nyomás értéke állandó lenne, akkor nem kerülhetne egyensúlyba a tuskó, hiszen akkor a surlódó nyomatékkal a felületi normál erők nem tudnának egyensúlyt tartani. Na hát ez lenne a tuskós fékezésnek az erőtani viszonyai, és hát a szünet után megnézzük, hogy a dobfék esetében mi változik. Látni fogjuk azt, hogy nagyon sok a hasonlóság a dobfék és a tuskós fék között. Ezeket az összefüggéseket összevetve majd a következő órán a dobfék összefüggésével látni fogjuk, hogy igazából csak előjelkülönbség, értelmezési előjelkülönbség van a kettő között. Tehát a dobfék, ami annyiban különbözik a tuskós féktől, hogy nem kívülről szorítunk egy tuskót egy féktárcsára, hanem egy fékdob belső palástjára kifelé szorítunk egy fékbetétet. Tehát itt is egy kör alakú felület áll az egyik oldalon. Ez most a fékdobnak a belső köre lenne, és akkor itt helyezkedik el valahol a fékbetét. Itt is mondhatjuk, hogy valamilyen plusz-minusz nagyfi tartományban egy átfogási szög, ezt nevezzük átfogási szögnek, és ezt a fékbetét, ez kapcsolódik egy mechanizmushoz, ami lehetővé tesz ennek a fékbetétnek a megkiszorítását a fék dobnak. Hát ez úgy szokott kinézni, hogy van ennek egy ilyen vastagsága. Valahol persze sokfajta kialakítás van. Az egyik fajta kialakítás az, amikor alul csak egy csapot helyezünk el, ami körül ez a fékbetét el tud fordulni, és a másik oldalon pedig lehetővé tesszük a nekifeszítést. Mondjuk a legegyszerűbb eset az, hogyha ide egy sík felületet helyezünk el, és ide egy fékkengyelt, egy elfordulóképes fékkengyelt helyezünk, és akkor ennek a kengyelnek az elfordításával ugye ha elfordul ez a kengyel, akkor itt egy, mindjárt megjelölve, egy FX1 erő keletkezik, amely a fékbetétnek a felső részét vízszintesen elnyomva, végül is neki feszíti ezt a fékbetétet a fékdobnak. Ennek hatására természetesen itt is fel kell lépjen egy FX2 erő, és a függőleges erőt pedig az alsó csap fogja fölvenni. Ha itt elhanyagoljuk a súrlódást a fék kar és a felület között, akkor a függőleges erőkkel az itt fellépő FY erő fog egyensúlyt tartani. Na most ugye megint ez a féknek a szerkezeti működése, ahhoz, hogy ezt vizsgálni tudjuk, ahhoz számunkra a zölden rajzolt fékbetét egyensúlya lesz a kérdéses, ami ezen a súrlódó felületen csatlakozik a fékdobhoz, és ha feltételezzük, hogy a fékdob ebbe az irányba végzi a forgását, akkor azt jelenti, hogy a súrlódó felületen egy elemi megosztó erőrendszer fog keletkezni, bár ugye szebb lenne, ha úgy rajzolnám, hogy keletkezik itt az FX erő hatására keletkezik itt egy normális erő eloszlás. Jelölje azt most megint a kék szín. És ennek hatására a súrlódás miatt keletkezik a forgás által meghatározott irányban egy súrlódó erő eloszlás. Ugye? Tehát valahol ezek a DFS elemi súrlódó erők itt is megjelennek, és a DFN elemi normál erők itt is megjelennek. Megint csak tegyünk a vizsgálat tárgyává egy kis DA szeletet, tehát valahol itt, ahogy az előbb is tettük, válasszunk ki egy elemi kis DFI középponti szöghoz tartozó felületi részt. Továbbra is jelölje B ennek az egész fékszerkezetnek a tábla síkjára mellőleges méretét, B vastagság. Tehát az lenne a fékbetétnek a vastagsága, a tábla síkjára merőlegesen, akkor ha továbbra is nagy R jelöli a súrlódó felületnek a sugarát, akkor az itt jelentkező DA felület, akkor itt is B-szer R-szer DFI nagyságú felületet fog jelenteni. Vizsgáljuk most akkor ennek, itt is ennek a kis DA felületnek az egyensúlyát. Tehát rajzoljuk ki megint a DA felületet, amely a vízszintes síkkal, ugye rá merőleges rajzoltam meg, a vízszintes síkkal azt a bizonyos mindenkori físzöget zárja be. Ez a DA felület. Most azt látjuk, hogy itt a normál erő az befelé mutat erre a felület, legalábbis ebbe az irányba mutat. Ez lenne a DFN erő. A súrlódó erő pedig ugyanúgy mutat, mint az előzőekben, ez lesz a DFS súrlódó erő. Tehát itt már most mutatom, és tulajdonképpen ez a különbség a kettő között, látni fogjuk majd az összefüggésekben is. Annyi változott a felületi viszonyokat tekintve a tuskós fékhez képest, hogy most a normál erőnek az iránya ellentétes irányú, mint a tuskós féknél volt. De ez a fék működése szempontjából persze nem lényeges. Itt is ugyanúgy járhatunk el, mint az előbb. Gyakorlásképpen nem árt, ha még egyszer megalkotjuk ezt. Ugye, föl kell bontanunk mind a normál erőt, mind a súrlódó erőt függőleges és vízszintes komponensekre, ugye a paralelogram szabálynak megfelelően. Hát, kicsit rossz helyre írtam ezt a DFS-et. Nekem könnyű dolgom van arrébb írni. Önöknek egy kicsit nehezebb. És rendre írjuk föl XY koordinátrendszert most is az előzők szerint XY irányokkal fölvéve. Írjuk föl a normál erőnek, a súrlódó erőnek az egyes komponenseit. Hát azt mondhatjuk, hogy a DFNX és DFNY, tehát a normál erőnek X és Y komponenseit, először ha tekintjük, azt mondhatjuk, hogy itt találjuk a fűszöget egyik részről, másik részről merőleges szár szögek következtében itt fogjuk megtalálni a fűszöget, remélem, jól jelölöm. És akkor ennek megfelelően itt megrajzolva a téglalapokat, azt mondhatjuk, hogy a DFNX az pozitív erő lesz most, és pedig a koszinusz fi fogja meghatározni, tehát a DFN-szer koszinusz fi lesz a mértéke, és hát itt is természetesen, itt mostán írom érvényes, hogy a DFN az nem más, mint a mindenkori nyomás, adott esetben itt is a szöghelyzettől esetleg függő nyomásnak és a DA felületnek a szorzata. A DFS pedig ugyanúgy, mint az előbb, műszöröse a DFN-nek, a DFN-nek műszöröse, tehát műszöröse a P és az A szorzatának. Jelölöm itt is, hogy a mű természetesen nem feltétlenül konstans, hanem függhet a szöghelyzettől. Ezt a továbbiakban nem fogom jelölni az egyszerű írás érdekében, de mindenhova, ahova műtés P-t írok, értelem szerint a fi függvényében változó surulási tényezőt és nyomást lehet érteni. Na ezt is tekintetbe véve azt mondhatjuk, hogy ezek szerint ez nem más, mint P-szer, koszinusz fi-szer, DA. Na nézzük a függőleges komponensét, így az a színusz fivel hozható majd kapcsolatban, a DFN-szer, színusz fi lesz a nagysága, irányát tekintve viszont ugye negatív irányba mutat, ezért mínusz előjelet adjunk neki, és akkor az mínusz P-szer, színusz fi-szer, DA lesz részletezve. Nézzük a surlóderő komponenseit, DFS-X és DFS-Y. Az X irányú komponens az itten most negatív lesz, és nagyságát tekintve, ugye műszer DFN-szer, ugye most már a DFS helyére mindjárt a műszer DFN-t írtam be, DFN-szer, ugye a vízszintes komponens az a színusz fi lesz, színusz fi, tovább írva, mínusz műszer P-szer, színusz fi-szer, DA. A DFS Y, ugye ebben az Y komponens szintén negatív irányú, műszer DFN-szer, és a koszinusz fi lesz hozzátartozó szögfüggvény komponens, azaz mínusz műszer P-szer, koszinusz fi-szer DA. Na, hát itt is fölírtuk tehát ezeket az összetevőket, és hát ugyanaz a feladatunk, ami a másik esetben is volt, ezeket összegeznünk kell. Kezdjük most itt az összegzést azzal, hogy számoljuk ki a tus a féknyomatékot. Látni fogjuk, hogy hasonló összefüggést kapunk, mint a tuskos féknél. Tehát az a féknyomaték MS, az a surlódó nyomaték, amit az elemi surlódó erők kifejtenek az elsugáron. Tehát a teljes A-felületre összegeznünk kell az elemi surlódó erőknek a nyomatékát. Minden surlódó erő pont R távolságra van. Ugye R távolságra van a forgás középpontja a fékdobnak a középpontjától. Tehát az R-sugár minden surlódó erő érvényes, és akkor a DFS-et kell nekünk összegezni az A-felületen. Az R-konstanst kiemelhetjük, és a DFS helyére pedig beírhatjuk ott a legalsó összefüggésünket, miszerint ez műszer P-szer DA. Műszer P-szer DA, és ezt kell a teljes A-felületen összegeznünk. Ahogy az előbb, itt is az A-felületi menti integrálról térjünk át a szögfüggvényben, a szögtartományban való integrálásra, akkor a teljes A-felület a mínusz nagy fi és a plusz nagy fi szögek közötti fi szögváltozással írható le, és a műszer P szorzat mellett a DA-hoz az itt feltüntetett B-szer R-szer DT tartozik. Tehát B-szer R-szer DT, és hát a konstansokat kiemelve B-szer R négyzetszer a műszer P integráját találjuk. Ugyanúgy, ahogy a korábbiakban itt is a 2 fi per 2 fi-vel való bővítés után írhatjuk az integrál mínusz fi-től nagy fi-ig, plusz nagy fi-ig az integrál értékét, mégpedig itt is a műszer P mennyiségnek a szögelfordulás függvényében való összegzése jelenik meg, ahol korábban itt így is ezt a mennyiséget, ezt az értéket, ezt nevezhetjük a műszer P szorzat átlagának, és akkor ugyanazt a nyomatéki egyenletet kaptuk, mint az előzőekben, B-szer R a négyzetenszer, 2 fi-szer, kettő fiszet a műp szorzat átlagáról van szó, akkor, amikor a surlódó nyomaték nagyságát szeretnénk kiszámítani. Na most, ha vízszintes és a függőleges erők eredőjéről van szó, akkor ezeket a summa fx, summa fy és summa m nyomatékokat kell nekünk fölírni, tehát ugyancsak három egyenletet tudunk fölírni. A summa fxi egyenlő nulla egyenletnek mi fog megfelelni az esetünkben? az X irányú erőket, ha összegezzük, akkor azt kell mondanunk, hogy az Fx1, Fx2 negatív irányba mutat, tehát mínusz Fx1, mínusz Fx2, plusz az erőknek a X irányú komponenseknek az integrálja kell összességében nullát adjon, tehát az integrál A felületre a dfn x plusz integrál az A felületre a dfs x értékeket kell nekünk kiszámítani. Ebből az fx1 és az fx2 összegére vonatkozóan kaphatunk egy összefüggést, miszerint, most egyszerűbben írva, teljes A felületre, bár inkább kétszer írom meg, elegánsabb, a dfn x és az A felületre összegzett dfs x erőknek az összegét kell venni. Itt most mellőzöm ezeknek a bejelentésítését, otthon mindenkinek javaslom gyakorlásképpen, ugyanígy írja fel az integrálokat egészen addig, hogy a fi szögelfordulás függvényében mínusz fi és nagy fi között tudjuk számolni ezeket az integrálokat. Ez tehát az egyik egyenletünk, a másik egyenletünk a summa fy egyenlő nulla egyenletnek az felel meg, hogyha az y erőknek a összegét tekintjük. Itt külső erőként egy pozitív fy erőnk van, amihez adódnak hozzá a felületen föllépő erőkomponenseknek az eredői, tehát az A felületre a dfn y, és integrálja, és az A felületre a dfs y mennyiségeknek az integrálja. Ebből végül is az fy előre vonatkozóan azt kapjuk, hogy az mínusz integrál A felületre dfn y, mínusz integrál az A felületre dfs y. Itt is pont-pont-pont, otthon be lehet helyettesíteni ezeket a fölírásokat, amiket itt találtunk, és ki lehet számítani, illetve föl lehet írni ezeket az integrálokat. A harmadik egyenletünk az a nyomatéki egyenlet. Nyomatéki egyensúly a középpontra. Ez egy kicsit más lesz, ugye, ahogy az x irányú erők is mások voltak. A középpontra kell nyomatéki egyenletet írnunk. Az fy erőnek nincsen nyomatéka. A surlódó felületen föllépő erőknek a nyomatékát kiszámítottuk, az az MS nyomaték volt. Amivel még számolnunk kell, az az, hogy az fx1 és fx2 erőknek van nyomatéka a középpontra. Ehhez azonban ezeket a távolságokat itt föl kell vennünk. Legyen ez C1 távolság, legyen ez C2 távolság. És akkor azt mondhatjuk, hogy végül is a surlódó erők által létrehozott MS nyomatékkal mi tart egyensúlyt? Az MS nyomaték az óramutató járásával ellentétes irányban működik most erre a fékbetétre. Tehát ezzel egyensúlyt tartani az ezzel ellentétes nyomaték, az az Fx2 erőnek a C2 távolságon kifejtett nyomatéka, Fx2-ször C2, mínusz az Fx1-szer C1 nyomatéknak kell. Ugye ez egy harmadik egyenletünk a megoldáshoz. Így aztán ebből a három egyenletből kell nekünk tudni kiszámítani mit? A surlódási tényezőnek a nagyságát, valamint a nyomáseloszlásnak a mértékét. Ugyanaz érvényes, mint amit az előbb taglaltunk, hogy ahhoz, hogy ez megoldható legyen, maximum három ismeretlen lehet ezekben az ismeretlen függvényekben. Ha több ismeretlen van, akkor további meggondolás alapján kell további egyenleteket hozzávennünk a vizsgálatokhoz. Ez tehát a dobfék hasonlóan működik, mint a tuskos fék. Egy picike előjel különbség van benne, még egyszer mondom, nevezetesen az, hogyha összehasonlítják a múlt órán fölrajt ábrával, a normál erő ellentett irányultságú, itt az előző esetben volt. A harmadik fék, amit tárgyalni szeretnénk, ez pedig a tárcsafék. Kicsit más a tárcsafék kialakítása, és ennek megfelelően erő és mozgás viszonyai más. Itt csak, de röviden azért szeretnénk rá kitérni. Mit is tudunk a tárcsafékről? Ugye a tárcsafékről azt tudjuk, hogy a tárcsafék esetén ez lenne a forgástengely. Itt lenne mondjuk a fék tárcsa. Ugye? fölülnézetbe rajzolom ezt a kivitelt. Itt van valahol a tengely, amit fékezni szeretnénk ezzel a féktárcsával. És ebben az esetben a fékezés úgy történik, hogy a tárcsa két oldalára szorítunk neki fékbetéteket. Itt az egyik fékbetétet, ide a másik fékbetétet. Egy általában sokfajta megoldás van, de általában egy karos mechanizmus segítségével, amely mondjuk áll ebből a két darab kékkel rajzolt karból. Ezeket összekötjük mondjuk itt középen egy összekötő rúddal csuklósan, megint csak egy nagyon szép négy csuklós mechanizmus találunk itt, ha utána gondolnak, és ide tesszük be az erőkifejtést, valamilyen hidraulika hengerre vagy mechanikusan, ezen a ponton ezt a két rúdat egymástól elfelé megpróbáljuk elmozdítani. Ez lesz az F fékező erő. Ugye, ez a karátétellek megfelelően, itt azt mondom, hogy van egy K1 kartávolság, és van egy K2 kartávolság, akkor a karátételnek megfelelően azt jelenti, hogy a kék karra vonatkozóan itten fog működni valami F erő, mondjuk FX erő, inkább FN-nel jelölöm, jó, egy FN erő fog működni. Ez lesz a normál erő, ami nekiszorítja a zölddel rajzolt fék betéteket a féktárcsának. A normál erő és az FF fékerő között pedig a karátételeknek megfelelő kapcsolat van. Ugye erre a pontra a nyomatékot fölírva, a nyomatéki egyenletet, a fékező erő, a fékhenger által kifejtett fékező erő, a K1 kartávolságon ugyanazt a nyomatékot kell szolgáltassa, mint az FN normál erő szolgáltatja K2 kartávolságon. Innen a fékerőből a normál erőnek a nagysága a karáttételnek megfelelően FF-szer K1 per K2 arányban kiadódik. Tehát ismert ezek után számunkra a normál erő, és akkor most nézzük egy picit másik nézetből, ebből a nézetből nézzük meg egy kicsit a viszonyokat, mégpedig elfordítva 90 fokkal, úgyhogy a féktárcsát lássuk. Ugye itt van most számunkra a féktárcsa. Nem lett túl kerek, de hát nem mindig sikerül a dolog. Tehát itt van a féktárcsa. A féktárcsán a fékbetét körívesen helyezkedik el, mondjuk legegyszerűbb esetben, tételezzük, hogy sugárirányú szélei vannak. Itt helyezkedik el valahol egy féktárcsa, mégpedig két átmérő között, két sugár közötti szakaszon. Átfogási szöget itt is találunk. Ugye ez a szög, ez lenne mondjuk a kerék forgás irányát továbbra is ebbe az irányba fölvéve. Ez lenne itt a mínusz fi, ez pedig lenne a plusz fi szöghelyzethez tartozó átfogási tartomány, de ezen túlmenően meg kell jegyeznünk, hogy valamilyen nagy R1 és nagy R2 sugarak között van most az érintkezés felett. Most a fékezés ezen a felületen történik, legalábbis csak egy fék betétet tekintve, ezen a felületen történik a fékezés. Ezen a felületen ki a fékerőnek a viszonyait kell nekünk vizsgálnunk. Azt már tudjuk, hogy a normális erőnek a nagysága összességében Fn, tehát a tábla síkjára merőleges a féktárcsának és féktárcsa és a fékbetét között fölép erőnek a nagysága Fn. Ez azt jelenti, hogy itt ha van egy P, most azt kell mondanunk, hogy a koordinátorrendszert, XY koordinátákat mondjuk X, Y tengelyekkel fölvéve, a nyomás értéke az a felület mentén változó lehet, ezt úgy tudjuk jelölni, hogy az XY koordinátáknak a függvényeként tesszük a nyomást, vagy pedig egy más felírásban azt is lehet mondani, hogy a P nyomás az R sugárnak és a F szöghelyzetnek a függvénye. Egyenértékű a két felírás, és a továbbiakban, mivel számunkra csak jelölés, mindegy, hogy melyiket alkalmazzuk, de a lényeg számunkra az, hogyha a teljes A felületre integráljuk ennek a P nyomásnak az értékét, legyen most mondjuk továbbra az XY, ezt egyszerű bírnom, a teljes DA felületre integráljuk, akkor meg kell belőle kapnunk az FN normál erőnek a nagyságát. A másik felírásban ugye azt írhatjuk, hogy az A felületre a sugár és a szög, tehát polár koordinátákban megadott nyomás értékét integráljuk a DA felületre, akkor természetesen az FN értékét kapjuk meg. Na most mi legyen a DA felület a mi esetünkben? Hát a DA felület az összeállhat egy kör. Ugye itt kiválasztok egy körgyűrűt, ennek a mérete, sugárirány mérete legyen dr, és legyen a középponttól való távolsága kis r. Ez a távolság, ez legyen kis r. És akkor ezen belül még kiválaszthatok egy dφ szögtartományt is. Ugye, ez legyen a dφ kis elemi szög. Akkor kapok egy elemi kis felületet, itt egy ilyen kis körgyűrű cikkelyt, ha tetszik. Ez lesz számomra most a dA felület. Mit jelent a dA felület most? A dA felület egyik irányú mérete, az nem más, mint ennek az ív hosszúsága, ennek a R-sugarú kör, dφ középpontú szögű körívszéknek az ív hosszúsága, az R-szer dφ. A másik irányú mérete pedig dR, tehát R-szer dφ-szer dR lesz most az elemi felületünk. Tehát azt jelenti, hogy itt, amikor most összegzünk, integrálunk, akkor a felületment integrálás egy kettős integrált fog jelenteni, mert egyrészt a sugár értékének kell R1 és R2 között változnia, másrészt pedig a szög értékének kell mínusz nagy fi-től plusz nagy fi-ig változnia. Amikor tehát ezeket az integrálokat ki akarjuk számolni, például ezt, ha számítani akarjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az R-től és a fi-től függő nyomást kell nekünk integrálni, mégpedig a dA felület mentén, az azt jelenti, hogy R-szer, részben a dR szerint, részben pedig a dφ szerint, tehát ide egy kettős integrált kell írnunk. Az első integrál R2-től R1-ig történik, a második integrál pedig a mínusz nagy fi-től a plusz nagy fi-ig történik. Ez a kettős integrál fogja jelenteni számunkra a felület integrált, és ennek kell egyenlőnek lenni az Fn normál erővel. Tehát ez egyik dolog, amit föl tudunk írni. Innen a nyomás értékét kellene tudnunk kiszámítani. A másik dolog pedig az erők, a surlódó erőknek a nagysága. Itt azt kell mondani, hogy mi történik. Tételezzük, hogy tárcsa ebbe az irányba forog, és a fék betétnek az egyensúlyát, ha vizsgáljuk, akkor a fék betétre most itt egy tangenciális irányú surlódó erő fog működni. Tehát itt van egy DFS surlódó erő. Most ezt a DFS surlódó erőt kell nekünk felosztanunk. Megint csak nagyítsuk ki ezt a dA felület elemet, akkor azt mondhatjuk, hogy legyen itt a dφ szög, de ne is így legyük a dφ szöget, mert csalóka lesz, így legyen a dφ szög. Ez a dφ szög, ez ugye a sugárnak a nagysága, ez itt a mindenkori R sugár. Ehhez képest értelmezzük itt a dR sugárnövekményt, ez lesz a dR, akkor a felület elemecskénk az itt lesz, itt van az elemi kis felületünk, ez a dA felület, ezen a dA felületen ébred tangenciális irányban egy erő, egy FS, egy DFS surlódó erő. Ennek a DFS surlódó erőnek a nyomatéka fogja jelenteni azt a nyomatékot, ami féknyomatékként keletkezik. Tehát az első kérdés, a féknyomaték, az a fékező nyomatéknak a nagysága, az nem lesz más, mint ezeknek a DFS erőknek az eredő nyomatéka. Ugye ezek a DFS erők, ezek mindig kerületi irányban hatnak, tehát minden DFS erő a felületelemhez tartozó elsugár távolságra vehető a középponttól. Tehát azt jelenti, hogy amikor az eredő MS nyomatékot számoljuk, mint az A felületre összegzett elemi nyomatékoknak az összegét, akkor az egyes DFS erők az R sugárral számítantók, tehát R-szer DFS lesz az elemi nyomaték, amit összegeznünk kell. Na most tovább, integrál az A felület mentén. A DFS-t hogyan tudjuk számítani? Itt is érvényes természeten az, hogy a DFS surlódó erő az a lokális, itt most jelölöm, hogy a fi-től és az R-sugártól esetleg függő, tehát lokális surlódási tényezőnek, és az ottani lokális fi-től és R-től függő nyomásnak a szorzataként adódik elő. Pontosabban, még meg kell szorozni a dA felülettel. Ugye maga ez a P-szer dA, ez lenne az elemi felülete merőleges erő, és annak a műszöröse az elemi surlódó erő. Tehát itt is ezt kell nekünk az integrálban figyelembe vennünk, most a változókat nem jelölve. Ez azt jelenti, hogy a műszer P-szer dA integrált kell nekünk kiszámítani, és nem szabad elfelejtkeznünk ugye attól, hogy a nyomatékhoz még az R-sugárral meg kell szoroznunk. Na most a DA felület helyére behelyettesítve az ottani összefüggésünket azt mondhatjuk, hogy itt lesz egy kettős integrál. Most talán úgy írom, hogy előszerepeljen a külső integrál legyen a sugár függvényében való R2-től R1 távol sugarak között integrál, és a mínusz fi-től a plusz fi-ig levő integrál legyen itt belülről, és akkor amit integrálnunk kell, az R-szer műszer P dA, a dA helyére írom az R-szer dφ-szer dR-et, azaz az R-ből ezek után egy R négyzet lesz, R négyzetszer műszer P-szer, és akkor írom a dφ-t, és utána a dR-et. Ugye ezt a kettős integrált kell nekünk kiszámítanunk, ami annak a kiszámítását korábban megtettük járműrendszerekből. Ha mű és P is állandó, akkor egy az R négyzet függvényt viszonylag könnyű volt integrálnunk, és ki tudtuk számítani ennek a nagyságát. Ha R és mű értéke nem állandó, hanem változó, akkor persze ismernünk kell a függését az R-től és a fi-től, akkor ezt a nyomatékot ki tudjuk számítani. Itt most ezt tovább nem részletezve, még egy fontos dologra kell itt utalnunk, mégpedig arra, hogy ugye ahhoz, hogy ez a fék működőképes legyen, valamilyen módon tekintetbe kell vennünk, hogy ugyan a vízszintes erőket, ha azt mondjuk, hogy első lépésben legyen a mű és a P állandó, akkor könnyű belátni azt, hogy a vízszintes X irányerők tekintetében ezek a surlóderők kiejtik egymást, mert minden egyes surlódó párnak van egy szimmetrikus elrendezése, egy párja, aminek ugyanilyen nagyságú, de ellentétes irányú vízszintes komponense van. Talán itt mutatnám. Itt is fel kell bontanunk a surlódó erőt függőleges és vízszintes komponensekre, ugye? De mivel a surlódó erőnek van valahol itt egy másik olyan szimmetrikus pont, aminek ugyanilyen szökhelyzete van a vízszintes tengelyhez képest, csak ellentétes irány a surlódó erő, ezért az X irányú komponensek kiejtik egymást, ez elképzelhető, viszont a függőleges irányú komponensek ezek összeadódnak, és keletkezik itt egy DFS Y függőleges erő. Tehát amit nekünk összegezni kell, hogy megkapjuk az eredő függőleges erőt. Az eredő függőleges erő. FY-nak a meghatározása azonban érdekes lesz, mégpedig abból a szempontból is, hogy hol kell egyáltalán fölfüggesztenünk ezt a fékbetétet, hogy ne billenjen le. Az FY értéket hogyan tudjuk kiszámítani? A függőleges erők egyensúlyából tudjuk kiszámítani. Azt mondhatjuk, hogy az eredő függőleges erő ezeknek a surlódó erőknek a függőleges eredőjével kell egyensúlyt tartson. Tehát azt mondhatjuk, hogy a teljes A felületre integrálnunk kell a DFS Y összetevőket, azaz a teljes A felületre integrálni kell. Mi lesz a DFS-nek az Y összetevője? Ugye azt kell mondanunk először is, hogy szögfüggvény tekintetében, hogyha ennek a szöghelyzetét a vízszinteshez képest a fi határozta meg, akkor ezt a fi szöget ebben a derékszögű háromszögben itt fogjuk megtalálni. Ugye? Azt jelenti, hogy a függőleges komponens az koszinusz fivel számítódik. Amikor tehát a DFS-et számoljuk, akkor a mű, ugye a műszer P szer dA lenne maga a DFS, ennek a koszinusz fi szeresét kell venni, tehát koszinusz fi, és ezt kell, most csak így jelölöm, a felülettel megszorozni, hogy megkapjuk az erőnek a nagyságát. Ennek az integrálnak a segítségével kiszámítható a függőleges erőnek a nagysága. Igen ám, de nyomatéki egyensúlyhoz hol hat ez az erő? Nyomatéki egyensúly. Itt az a kérdés, hol kell FY-nak működnie, hogy további nyomaték nélkül egyensúlyban tartsa a fékbetétet. Kérdőjel. Ugye? Nevezetesen arról van szó, hogy összeadjuk ezeket az FY-erőket. Hol kell ennek az FY-erőnek legyen a hatásvonala? Mondjuk berajzolom ide. Itt lenne az FY-erő. Hol kell lenni ennek az FY-erőnek? Milyen messze kell lenni hatásvonalának, mondjuk milyen y távolságra kell legyen a hatásvonal a forgás középpontjától, hogy a székbetéten föllépő függőleges erőknek az eredője pontosan ebbe a vonalba essék. Ugye ez most a kérdésünk. Ezt annak alapján tudjuk kiszámítani, hogy nyomatéki egyensúly egyenlet írunk föl. A székbetéten föllépő súródó erők nyomatékát már kiszámoltuk, ez MS. Ugye ezzel az MS nyomatékkal kell a függőleges erőnek egyensúlyt tartani, mekkora kartávolságon, pontosan y kartávolságon. Tehát ennek a feltétele az, hogy az FY erő az y távolsággal szorozva az épp egyensúlyt tartson a súródó felületen föllépő súródó erők MS nyomatékával. Ez tehát a feltétele annak, hogy egyetlen egy pont van fölfüggesztve a fékbetét, a zölden rajzolt fékbetét egyensúlyba kerülhessen. Na, a fékezéssel kapcsolatban van még egy nagyon érdekes témakör, amit meg kell említenünk. Ez pedig nem más, mint a mondjuk tuskós féknél maradva féktárcsa, a kerék és a féktuskó között kialakuló fékezési folyamattal együtt járó hőmérséklet folyamatoknak az alakulása. Ez pedig termoelasztikus folyamat a fékezés során címszó alatt, hogy tudjuk tárgyalni. A termoelasztikus kifejezés itt azt jelenti, hogy bizonyos rugalmasság és hőtani problémák együttesen jelentkeznek ennek a kérdésnek a vizsgálatában. Ugye először is tekintetbe kell vennünk azt, hogy amikor fékezünk, akkor bizony a fékezéssel együtt bizonyos veszteséghű is keletkezik. Tulajdonképpen az a fékerő vagy féknyomaték, amit kifejtünk, szorozva a tárcsa vagy a kerék szögsebességével megadja azt, hogy mekkora fékteljesítményt fejtettünk ki. Mi történik ezzel a teljesítménnyel? A fékezési teljesítmény a fékezés során az hővé fog alakulni, ugye? Tehát ez egy nagyon fontos megállításunk, hogy a fékezés során kifejtett erő, azért során kifejtett fékerő hővé alakul. Hővé alakul. Mekkora hővé alakuló fék? Hát most az egyszerűség kedvéért tekintsük egy elemi kis felületet, nézzük meg egy elemi felületen, mekkora hő adódik. Hát a következőt mondhatjuk, vegyük mondjuk továbbra is ugye a tuskós féket, azt a legegyszerűbb felrajzolnunk. Azt mondtuk, hogy van itt egy DA felületelem, ezen fellépett egy DFS nagyságú súrlódóerő, DFS súrlódóerő, miközben ennek a keréknek a R sugár mellett volt egy omega szögsebessége. Ugye akkor azt mondhatjuk, hogy keletkezik itt egy pillanatnyi kis teljesítmény, ennek a súrlódóerőnek lesz itt egy teljesítménye, egy DP elemi kis súrlódási, DPS súrlódási teljesítmény keletkezik, amely nem más, mint a kifejtett erőnek, a DFS erőnek és a hozzátartozó sebességnek, tehát az R-szer omegának a szorzata. És az R-szer omegának a szorzata. Ugye ez lenne az elemi súrlódó teljesítmény. Ha az összes teljesítményt meg akarjuk határozni, a teljes P súrlódási teljesítményt, akkor az nem lesz más, mint a teljes A felületre ezeknek az elemi DPS súrlódási teljesítményeknek az összege, tehát integrál A felületre, R-szer omegászor DFS, R-szer omega természetesen kiemelhető. Mi volt a DFS súrlódóerő? Egyenlő volt műszer P-szer, ugye? Műszer P-szer a DA. DA-val volt egyenlő. Műszer P-szer DA-val volt egyenlő, azt ide be is írhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy ez nem más, mint R-szer omegászor integrál műszer P-szer DA. Na, ez a teljesítmény, ez egyben hőteljesítményt is jelent, tehát azt fogja mondani, hogy időegység alatt, ugye a teljes A felületre kell integrálni, időegység alatt ennyi hő keletkezik a felületen, ez megegyezik azzal a hőmennyiség főárammal, jelölje Q pont, hőáram, ugye joule per secundum, vagy úgy tetszik watt mértékegységben, azzal a hőárammal, ami adott pillanatban keletkezik a súrlódó felületen. Ez a hőáram, ez két részre oszlik, a Q pont egyenlő egy Q1 pont plusz egy Q2 ponttal, ahol a Q1 pont az egyik test, a Q2 pont pedig a másik testnek a melegítésére fordítódó hőmennyiség. A kettő közötti arányt egy hőmegosztással is szokás figyelembe venni, de ettől most egy pillanatra tekintsünk el. Ami számunkra lényeges, még beszélhetünk a hőáram sűrűségről, ha már itt tartunk. Hőáram sűrűség, amit kis Q-val jelölhetünk, vagy kis Q ponttal, és nem más, mint ennek a nagy Q pontnak és a teljes átfeletnek a szorzat. Akkor, hogyha az egész felületre vonatkozó hőáram sűrűségre vagyunk kíváncsiak, de a hőáram sűrűség értelmezhető lokálisan is, ugye ezekben a pontokban lokálisan is értelmezhető a hőáram sűrűség. A lokális hőáram sűrűség az a lokális DQ hőmennyiség és a hozzátartozó DA felületnek a hányadosa, DQ pont. Ugye ez lenne a lokális hőáram sűrűség. Ez a lokális hőáram sűrűség. Na most, mi történik a fékezés során? Röviden elmagyarázva, az történik, hogy figyelembe kell vennünk, hogy sem a kerék felülete, sem a féktuskó, az bár egyfajta síknak, egyenletesnek tűnik, nem az. Ugye felületi érdességgel, hullámossággal terhet mind a két felület. Ez azzal jár együtt, hogy az érintkezés során, amikor a kerék és a féktuskó érintkezik, akkor az érintkezés, ahogy ott a nyomásnál már pedzegettük, az nem állandó a tuskó és a kerék között, hanem mindig bizonyos pontokban jön létre az érintkezés. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy ha durván rajzolom, hogyha kitüremkedések vannak ezen a féktuskón, akkor először ezek a kitüremkedések fognak hozzáérni a kerékhez, mikor nekiszorítjuk a fékpofát, és ezt elkezdjük forgatni és fékezni, akkor nyilván ezek a hőmennyiségek mindig azokon az elemi kis felületeken keletkeznek, ahol pillanatnyag érintkezés van. Tehát nem az egész felületen, hanem például, most durván rajzolom, ebből a felületben volt itt egy kiálló részecske, egy kidudorodás, akkor biztos, hogy a kidudorás az hozzá fog érni a kerékhez, ide fog koncentrálódni az érintkezés, a teljes fékezési teljesítmények jelentős része ezen a picike felületen fog keletkezni. Mi lesz ennek a következménye? Tehát azt mondom, hogy van egy lokális érintkezés, a lokális érintkezési pontban azt mondom, hogy a P nagy. Itt nagy lesz a nyomás. Nagy lesz a nyomás, akkor nagy lesz a súrlódó erő. DFS nagy lesz. És a Q pont értéke, ez szintén nagy lesz. Tehát nagy lesz a hőáram sűrűség. Ennek hatására a második lépésben az történik, hogy egy hőtágulás jön létre. Lokális hőtágulás jön létre. Lokális hőtágulás. Tehát mi történik? Elkezd kitágolni ott helyben az anyag, melegre lesz a környezete, a hőtágulás, akkor még jobban kidudorodik, igaz? Még nagyobb lesz a dudornak az értéke, ha még nagyobb a dudor, akkor még nagyobb a nyomás, és még tovább. Tehát van itt egy pozitív visszacsatolás a rendszerben, a hőtágulás növekedése következően mind inkább magára akarja koncentrálni a terhelést, ez a kidudorodó pont. Azonban közben játszik egy másik tényező, ez pedig a kopás. A kopás a következő lépés, mindig jobban fölmelegszik az anyag, annál jobban kopni fog, tehát annál könnyebben leválik, leszakad a felületről. Ennek eredményeképpen, ha már nagyon kidudorodott, mert fölmelegedett az anyagrész, akkor intenzíven elkezd kopni, és a kopás sebesség meg fogja haladni a hőtágulási sebességet, ugye, kopás, és a kopás sebesség nő. Nő, egészen addig nő, amíg negyedik lépésben azt mondom, hogy a kopás nagyobb, mint a hőtágulás. Több anyag kopik le, mint ami a felmelegés során tovább kiemelkedne. Ebben az esetben elkezdi elveszíteni a kiálló jellegét ez az előbb kiállónak nevezett pont. Azaz, ha kisebb lesz rajta a teljesítmény, ötödik lépésben P csökkenni fog. P csökkenni fog, súrlóderő csökkenni fog, ebben a pontban keletkező hőmennyiség csökkenni fog, azaz ez a pont elkezdi kivenni magát az érintkezésből, és átveszi a szerepét egy szomszédos valamelyik pont, amelyik éppen most kijebb áll a többinél, és ott kezdődik újra ez a játék. Tehát azt jelenti, hogy ez lehűl, és egy hatodik pontba írhatnám, hogy kikerül az érintkezésből, ami azt jelenti, hogy elkezd lehűlni. Ezek után, és akkor itt be tudjuk fejezni, most kiválasztunk itt egy pontot, mondjuk egy A-val jelölt pontot, és megnézzük, hogy időben hogyan alakul ennek az A-beli pontnak a hőmérséklete, akkor a következő érdekes diagramot kapjuk, az idő függvényében ennek a pontnak a TA hőmérsékletét tekintjük, mondjuk a T0 környezeti hőmérsékletről kezdtük a fékezést, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy V egyenlő állandó mellett tartós fékezés. Egy tartós fékezést hajtunk végre, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hőmérséklet elkezd emelkedni ebben a pontban. Aztán, amikor ez a pont ilyen kiálló pont lesz, vagy a kiálló pont ennek a pontnak a környezetébe kerül, akkor ennek a pontnak hőmérséklete hirtelen felszökik egy rövid időre, aztán visszaesik a hőmérséklete. Aztán megint egy darabig nem vesz részt az érintkezésben, akkor megint egy időben felszökik a hőmérséklete, és ilyen emelkedő, csökkenő hőmérséklet folyamatokból tevődik össze itt egy hőmérséklet emelkedés. Van egy tömb hőmérséklet emelkedés, ugye? Az egész féktuskónak van egy melegedési, fölmelegedési görbéje, mondjuk egy T-tömb. Tömb hőmérséklet az idő függvényében, de ehhez képest, ahogy rajzoltam, lokálisan, bizonyos sűrűséggel, hát nevezetesen 1/4 mint a kísérletnél, ez durván egy másfél perces intenzitással megjelenik ez a hőmérséklet kitüremkedés, és hát laboratóriumi körülményeket meg is tudjuk mutatni azt, hogy bizony az izzó pont, ami itt megjelenik, az vándorol az érintkezési felületen, mondjuk elindul fölülről, eljön középig, aztán megjelenik alul, aztán eltűnik, újra megjelenik fölül. Szép kis izzó pont a nagy teljesítményű fékezésnél, annak a vándorlása mutatja azt, hogy valóban a kontaktus, a féktuska és a kerék között időben mindig más és más pontokra tevődik át, és egy-egy pontot kiszemelve azt jelenti, hogy amikor intenzíven részt vesz az érintkezésben, akkor fölmelegszik, helyileg lokálisan föl is ízzik, aztán pedig amikor kikerül az érintkezésből, akkor visszahűl a tömb hőmérséklete. Hát ezt a folyamatot, ezt a hőmérséklet periodikus változását, ezt nevezzük termoelasztikus instabilitásnak, ami a fékezési folyamat velejárója. Na hát, kedves kollégák, eddig jutottunk a fékezéssel, és a következő alkalommal a szerelvények, illetve majd azt fogjuk mondani, hogy jármű láncolatoknak a mozgásával, a mozgás viszonyaival fogunk foglalkozni. Köszönöm a figyelmet, van egy kérdés? Akkor találkozunk ugye pénteken hajtástechnika témakörében. Köszönöm a figyelmet.